Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kijöttek a friss inflációs adatok. Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 1,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszerek ára stagnált, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2%-kal csökkent, a szolgáltatások 4,1%-kal drágultak, a szeszes italok dohányáruk ára 5,5%-kal emelkedett, a háztartási energiáért 4,3%-kal többet kellett fizetni. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7%, a gyógyszergyógyáruk 6%-kal drágultak, a jármű üzemanyag ára 3%-kal mérséklődött. Februárhoz viszonyítva havi alapon a fogyasztói árak átlagosan 0,4%-kal növekedtek. Februárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,8%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette ezt is a KSH. A forgalom 0,4%-kal nagyobb volt az előző havinál. Februárban az ipari termelés volumene 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becslés alapján a Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 1,8%-kal kisebb volt a januárinál. Négy nappal a választások előtt egyszerre érkeztek meg a legfontosabb gazdasági jelzések, és a kép meglehetősen vegyes. Az infláció visszafogott, a fogyasztás élénkül, miközben az ipar továbbra is gyengelkedik, írja a KSH adatokra reagálva az Index hírportál. A friss számok alapján a magyar gazdaságot jelenleg elsősorban a lakossági kereslet tartja mozgásban, miközben a termelési oldal egyelőre nem tud érdemben erősödni. Orbán Viktor reggel üzenetet küldött a külföldön élő honfitársainknak. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban arra kérte a határon túli magyarokat, hogy 2022 után idén ismét a Fidesz-KDNP-t támogassák a szavazatukkal. Hozzátette, hisznek abban, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Donald Trump kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal este. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a hormuzi szorost. Az amerikai elnök előzőleg még egy teljes civilizáció elpusztulásával fenyegette meg az éjszakától kezdődően az országot, amivel a megegyezésre szabott határidő közeli lejáratára figyelmeztette a teheráni vezetést. Jóval $100 alá esett a kőolaj ára a világpiacon reggel, miután az Egyesült Államok és Irán a hormuzi szoros újranyitását is tartalmazó kéthetes tűzszünetben állapodott meg. Izrael támogatja Donald Trump elnök döntését, hogy két hétre felfüggeszti az Irán elleni csapásokat, közölt az izraeli miniszterelnök hivatal. Hozzátették ugyanakkor, hogy a tűzszünet nem terjed ki Libanonra. A közvetítő szerepét ellátó Pakisztán szerint azonban ez szerepelt a megállapodásban. A tűzszüneti terv szerint Irán és Omán díjakat szedhet a hormuzi szorosan áthaladó hajóktól a Perzsa-öböl bejáratánál, mondta egy a tárgyalásokon résztvevő névtelenséget kérő helyi forrás. A beszedett pénzt újjáépítésre szeretné felhasználni Irán. Az ukrán-magyar határszakaszon 4951-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 15 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. A nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított pénz és arany eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. Ezt támasztja alá egy videófelvétel is, amelyet teljes terjedelmében nyilvánosságra hozza NAV. A felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek. Összesen 26 palatoni vasútállomás és megállóhely épülete és közvetlen környezete újulhat meg, 15 az északi, 11 a déli parton, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-vel. Erre hazai költségvetési forrás és Európai Uniós támogatás igénybevételével van lehetőség. A többi állomás esetében is tervezik ezt, de még zajlik a közbeszerzési eljárás. Már több mint 610 ezeren véglegesítették személyi jövedelemadó bevallásukat abból az 5 millió 600 ezer adózóból, akiknek a Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is elkészítette a tervezetet. A bevallási határidő május 20-a, de akinek visszatérítés jár, érdemes minél előbb elfogadnia vagy kiegészítenie a tervezetét, mert a NAVA beérkezéstől számított 30 napon belül utal. Végül az időjárásról. Komoly felhők képződnek, amelyek délután szétterülve erősen felhős időt okoznak, estig csapadék nem valószínű, az északi a szelet sokfelé élénk, többfelé erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 11-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A levendula nem csak illatszerként és gyógynövényként, hanem dísznövényként is reneszánszát éli manapság. Mivel viszonylag igénytelen, akár kis helyen egy teraszon, cserépben is nevelhető, de akár egy egész kertet is beültethetünk vele. Meglepő, de a levendula korábban egyáltalán nem volt elterjedt Magyarországon. Olyannyira, hogy a múlt század első feléig, hasonlóan sok más gyógynövényhez, csak a kolostorokban nevelték értékes és gyógyító erejű illóolaja miatt. A szerzetesek manufakturális körülmények között a középkori eredetű kolostorkertekben termesztettek, elsősorban a kiszámíthatóság miatt gyógynövényeket, például zsáját, rutát, izsópot, a 17. századtól pedig már levendulát is. A szerzetesek híres és nagy gonddal ápolt gyógynövénykertjeinek kincsét szélesebb körben azonban csak az 1920-as évektől ismerhették meg hazánkban, amikor Bittára Gyula, a kor neves gyógynövény szakértője, több ültetvényt is kialakított egyházi földterületeken. Ha úgy döntünk, hogy levendulát ültetünk, először ki kell választanunk a két fő áttelelhető fajtából azt, amelyik nekünk a legmegfelelőbb. Ezek közül az egyik a francia levendula. Orvosi levendulának, keskeny levelű levendulának vagy közönséges levendulának is hívják. Mint a neve is mutatja, Franciaországból származik, és az ottani melegebb, naposabb klímának köszönhetően az aromája finomabb, értékesebb és gyógyászati szempontból is jobb az angol levendulához képest, amely a másik elterjedt fajta hazánkban. A következő percekben a levenduláról és annak hasznosításáról Süye Károlyné Klárikát hallják.
A levendula sokkal több, mint egyszerű illatosító. A levendula megnyugtat, a megelégedés és a takarékosság szimbóluma is. Mára már nem csak a kolostor kertek illatozó növénye. Milyen is lenne egy igazi fűszeres kert levendula nélkül, kérdezhetjük. Nem csak rendkívül vonzó, küllemű növény, hanem az illata is fantasztikus. Több évig megőrzi illatát a szárított csokrokban, levendulás zsákokban. Régen a levendula virágait a padlóra szórták, illatosította a ház levegőjét és elűzte az alkalmatlankodó rovarokat. A ruhásszekrénybe elhelyezett hagyományos levendula zacskók távol tartották a molyokat. Talán ez a legközismertebb a mindennapi felhasználásában. A rómaiaknak köszönhető az európai elterjesztése. A növény neve a lavare, mosni igéből származik, arra utal, hogy már az ókorban is használták a szépségápolásban. 21 levendula fajtát ismerünk, és ennél lényegesen nagyobb a kereszteződések száma, amit nem is tudok megnevezni, hogy mennyi lehet ez. Virága az ajakosok virágába tartozik, fehértől a lila sokféle árnyalatáig lehet. Magassága 60-90 cm-re megnő, évelő, téltűrő növény. Legjobban a laza, jó víz áteresztő, homok és méztartalmú tarajt szereti. 3-4 évente érdemes újra cserélni a töveket. Tavasszal és ősszel vethető, vagy dugványozással szaporítható. Európában, Dél-Franciaországban, Provence környékén hatalmas levendula mezőkön a keresztezett levendula hibrid nevű szívósabb fajtáját ipari felhasználásra termesztik. Magyarországon a Tihanyi félszigeten láthatunk hatalmas ültetvényeket, itt a talaj és a klíma is nagyon megfelelő a levendula termesztéséhez. A levenduláról szól sok minden Tihanyba, az apátságba is, különböző gyógykészítményeket lehet vásárolni, levendulázsákokat és egyéb dolgokat. De szerencsére már Törökszent Miklóson is megjelent közterületeken, illetve parkokban a levendula. Legszebb talán a Szolnokról bevezető útnál a körforgalomnál látható. Egyre több a kertekben, az intézmények udvarán is a levendula. Felhasználása is nagyon sokrétű, tényleg nem csak a levendulás zsákok és a egyéb ilyen kis apróságok. A gyógyászatban nagyon sok mindenre hasznosítják. A levendulás gyenge tea, vérnyomás csökkentő, fejfájás csillapító hatású, amit mi is elkészíthetünk akár naponta is, vagy amikor szükséges. A 100%-os tiszta levendula olaj lazító, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, viszketés csillapító, sebgyógyító hatású. A hülések kezelésében is bizonyította a gyógyerejét. A Tihanyi apátságban és Pannonhalmán vásároltam már régen Szent Lukács olajat, amely levendula olaj mellett körömvirág, cickafark, borsmenta és orvosi zsály olajat is tartalmaz. Ezt is nagyon sok mindenre lehet használni. Itt viszont felhívnám a figyelmét a cukorbetegeknek, akik inzulint használnak, hogy ők ne használjanak levendulát, mert károssá válik a hatása. A szépségápolásban is igen gazdag a felhasználási lehetősége. A kozmetikai ipar a legnagyobb felhasználója a levendulának, a szappantól a különböző parfümökig nagyon-nagyon sok mindent gyártanak belőle. Például otthon, házi hasznosításban ecsetelje a mitaszeres bőrt, a rovarcsípéseket tiszta levendula olajjal, amely csillapít és gyógyít is egyben. De én ajánlanám a mitaszerek esetében a levendulából készült főzet lemosásával is próbálkozhatnak kúraszerűen, és biztos meglátják a kedvező hatását. És ott a konyhában, a gasztronómiában is nagyon sokféle felhasználási területe van a levendulának, így például kandírozott virágokkal, tortákat, édességeket, pudingokat díszíthetünk, a friss virágok remek ízt adnak a fagylaltnak, a csokoládénak, de érdemes kipróbálni a házilag készített levendulás kekszet, a levendulás szörpöt, a levendulás eperdzsemet, vagy más dzsemet is lehet levendulával ízesíteni. Ezeket már mind készítettem otthon is, ezeknek a receptjeit szeretném megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Először is a levendulás kekszet szeretném ismertetni, a hozzávalók a következők. 30 deka liszt, ez BL55-ös, 4 deka kukoriszaliszt, 20 deka puha vaj, 10 deka porcukor, egy egész tojás, egy teáskanál sütőpor, fél citrom reszelt héja, ez lehetőleg biocitrom legyen, egy evőkanál apróra vágott áfonya, és 2 evőkanál levendula virág, amit elmorzsoltunk, és ne legyenek benne szálas részek. Az elkészítése is nagyon egyszerű, a vajat a liszttel elmorzsoljuk, hozzáadjuk a többi hozzávalókat, és összegyúrjuk. Hogy szép sima tésztát kapjuk, 1 órára hűtőszekrénybe tesszük, és valamilyen, mikor kiveszük a hűtőszekrényből, akkor lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, és valamilyen sütemény kiszóróval kiszaggatjuk, és 180 fokos sütőben világosra sütjük, gyorsan sül, tehát figyelni kell rá, és sokáig eltartható, jól záródó dobozba. A levendulából készíthetünk még borcukrot is, amit 1 kg kristálycukorhoz egy nagy csokor levendula virágot, ami száraz, mert nehogy bepenészedjen a cukor között, hozzáteszünk, 2 napig nem zárjuk le a dobozt, szellőztetjük, és utána a lezárt dobozt még 3 hétig tartjuk, majd ezután ledaráljuk a cukrot együtt a levendula virággal. Süteményekhez, limonádékhoz, teához használhatjuk, és ajándékozásra is nagyon alkalmas. A levendulából készíthetünk szörpöt is. Ez egy nagyobb mennyiség. Ezt érdemes megcsinálni, mert ilyenkor a legjobb, mikor friss a levendula. Ehhez szükséges 5 liter víz, 3 kg kristálycukor, 10 dl citromsav, 1 evőkanál nátriumbenzonát, 4 darab nagy citrom, ez is lehetőleg biocitrom legyen, 2 nagy csokor friss levendula virág, évközben pedig szárítottból csinálhatunk, de abból én még nem készítettem, tehát nem tudom az ízhatását, de valószínű átveszi. Az elkészítése pedig az 5 liter vízből 4-et felforralunk, hozzáadunk 2,5 kg kristálycukrot, ebbe ugye elolvad ebbe a forró vízbe, és közben 1,5 kg kristálycukrot megkaramellizálunk, amit úgy készítünk, hogy egy kis vizet öntünk a lábas aljára, és lehetőleg világos falú lábasba tegyük, hogy jól lássuk, mert egy sötét falú lábasba nem érzékeljük, hogy mikor megfelelő színű lesz a karamellünk. Amikor ez megkaramellizálódott, egy picit lehűtjük, vagy hagyjuk hűlni, és akkor hozzáöntjük a maradék 1 liter vizet. Ugye mondtam, hogy 5 liter víz, és 4-ből. Amikor ebszel felfort, és elolvadt benne az egész karamellizált cukor, akkor hozzáöntjük a 4 liter víz és a 2,5 kg kristálycukorhoz, és ekkor adagoljuk hozzá a többi anyagot, így a nátriumbenzonátot, a citromsavat, a felkarikázott citromokat és a 2 nagy csokor frissen vágott levendula virágot. Összekavarjuk, hát ezt egy nagyobb fazékba érdemes készíteni, amit le is tudunk fedni, és 3-4 napig hagyjuk, hogy ebbe a fazékba érjenek össze az ízek, de naponta többször megkavargathatjuk, amikor már kellően át, ez egy olyan konyakos színű, konyak színű lesz a karamellizált cukortól, meg persze hát a levendula virág is fest rajta valamennyit, akkor leszűrjük, és fehér üvegekbe töltjük, lezárjuk az üveget, és hát ha még esetleg ajándékozásra is szálljuk, vagy egyáltalán a kamránk polcára is érdemes felcímkéznünk, hogy mi van benne, a dátumot, a készítés dátumát ráírva, és hát ásványvízzel egy kiváló üdítőt kapunk belőle, de adhatjuk még néhány kanállal tejához, vagy limonádénak is nagyon finom aromát kölcsönöz, érdemes ezzel próbálkozni. És hát nekem ebből a mennyiségből 7 deciliteres üveggel lett, amiben piroska szörpöt lehetett kapni, egy gyönyörű áttetsző fehér üveg, és abba készítettem el most például.
Csak átutazó vagyok itt a földön, egy utas, aki utazik tovább. A napjaimat szép vidáman töltöm, és nem várok az élettől csodát. A boldogságot megköszönöm szépen, a csalódások nem bántanak rég, az embereket mosolyogva nézem, mert nékik soha semmi nem elég. Nem elég, mert nem tudják, hogy ők is úti társak, átutazók, olyanok, mint én. Szüntelenül még átutazók vagyunk itt a földön, s ha jól végezzük, ami ránk vár, az emlékünk majd sok-sok ember öltő, úgy ragyog, mint a fénylő napsugár, s a vonatunk már messze-messze jár. Utazó vagyok itt a földön, egy utas, aki utazik tovább, a napjaimat szép vidáman töltöm, és nem várok az élettől csodát, a boldogságot megköszönöm szépen, a csalódások nem bántanak rég, az embereket mosolyogva nézem, mert nékik soha semmi nem elég. Nem elég, mert nem tudják, hogy ők is úti társak, átutazók, olyanok, mint én. Szüntelenül mindig több és több kincs után vágynak, amíg lassan kialszik a fény. Mindnyájan átutazók vagyunk itt a földön, s ha jól végezzük, ami ránk vár, az emlékünk majd sok-sok ember öltő, úgy ragyog, mint a fénylő napsugár, s a vonatunk már messze-messze jár.
De kiváló a levendula a különböző csemek ízesítésére, és hát most ugye levendula a szezonban leginkább az eper, akkor már most a megy is elérhető, tehát epret, megyet, szedret, vagy málnát ízesíthetünk. Én az elmúlt években eperdzsemet készítettem levendulával, most az idén is abból készítettem, tehát a többihez nem tettem. Még a levendulás kekszhez annyira visszatérően, hogy érdekes az aromája, nagyon kellemes, de ebből nem kell sokat enni. Tehát ez inkább ilyen kuriózumnak számít az édességeknél, tehát nem is az a lényeg, hogy nagyon sokat fogyasszunk belőle, hanem ez egy ilyen különlegesebb dolog lesz. Néhány szál levendula virággal, borecetet, olívaolajat is ízesíthetünk, amit a főzés során felhasználhatunk, és hát a provanszi fűszerkeveréknek is egyik alkotó eleme a levendula. Talán más fűszerkeverékben nem is láttam még eddig. Esetleg elmondhatom ennek az összetételét is. Már tavaly is akartam készíteni, de még nem sikerült. Remélem, hogy most az idén már sikerülni fog. Tehát mi magunk is elkészíthetjük otthon, főleg akinek van a kertjében többféle fűszer és gyógynövény, mert ezek kellenek hozzá, és akkor ez szépen jó záródó üvegbe, lehetőleg sötét üvegbe rakjuk, és akkor évekig is megfelelő vagy eláll. Hát egyrészt levendula virág kell, tehát ezt nyilván úgy érdemes csinálni, hogy evőkanállal mérjük, vagy egy deci, tehát attól is függ, hogy hány, vagy milyen mennyiségben áll rendelkezésünkre a különböző más hozzávaló. Tehát egyrészt levendula virág kell hozzá, két rész kell a citromfű, zsája, majoranna, bazsalikom, rozmaring, kakukkfű, tárkony, borsikafű, rozmaring és oregánóból. Hát szerencsére nekem ez mind van a kertembe, tehát meg tudom csinálni. Ami nincs viszont, őrölt ánizsmag, ebből negyed rész kell, és koriandermag. Hát az, ha beérik, akkor az is lesz, mert az már érésben van nálam. És egy negyed rész őrölt babérlevél. Két évvel ezelőtt babérlevelem is volt, de most nincs, most nem tudtam rá szert tenni. Ezeket megőröljük, és összekeverjük, és ahogy elmondtam, az előbb egy sötét üvegbe rakjuk, esetleg ha ajándékozásra szálljuk, akkor kis szelofánzacskókba adhatjuk tovább, de mindenképpen címkézzük fel, hogy mit tartalmaz, mikor készült, és mi ennek a neve. Hát én ezeket mind készítettem már, azért is merem elmondani, kivéve ezt a fűszerkeveréket, de ennek viszont megvan az összetevője, hogy mit kell csinálni, remélem, hogy már egyszer eljutok oda, hogy legyen, vagy meg tudjam csinálni. Most a levendulát még dekorációhoz is nagyon jól tudjuk használni, jól mutat a különböző száraz virágcsokrokba, potpurikba is nagyon alkalmas, és hát itt a díszítésnél eldönthetjük, hogy a lakásunkhoz mi illik a legjobban, készíthetünk rusztikus dekorációt belőle, amikor régi köcsögöt, asztalfiókot, vagy bármi, vagy valamilyen fonott anyagot felhasználhatunk benne, vagy valamilyen régi tálat, amiben szépen elkészíthetjük. Középre rakhatunk egy gyertyát, de úgy, hogy ne égjen meg, amikor már százas, frissen pedig nyilván vízbe, vagy egy úszógyertyával tehetünk. Én most tervezek egy ilyet készíteni. De kézműves foglalkozásra is nagyon alkalmas a levendula felhasználása. Hát a legegyszerűbb ugye egy kis levendula csokor készítése, akkor levendulás zsák, ha van elég idő megvarni ott a zsákot, de vagy pedig egy kis levendulás batyú, levendula mintás anyagokat, már most nagyon széles választékba lehet vásárolni, azt kivágunk egy kört, és egy olyan másfél-két centire apró öltésekkel körbe megyünk, és összehúzzuk, és abba helyezzük a levendula virágot, és ez is felakasztható bárhová. A szekrénybe is berakhatjuk, ugye, hogy egyrészt illatosabb lesz és hát a esetleg molyoktól is, bár már a ruhás szekrényben nem tartunk már annyi gyapjút, mert aznak volt a kedvence a moly, és de akkor is érdemes betenni. Én az elmúlt év, két évvel ezelőtt tanultam a kalásztom táborba egy levendula babát, amihez szükséges egy golyó, ez lehet olyan 20-30 mm átmérőjű, vagy még nagyobb is, ehhez szükséges 3 mm-es vagy 5 mm-es szallag. Itt a lényeg az, hogy páratlan számú legyen a levendula. A golyóban van egy luk középen, és ott beszúrjuk ezeket a levendula ágokat, szálakat, és akkor utána a legszéléhez hozzákötjük a szallagot, és akkor alul-felül bújtatjuk, és akkor a végén lesz egy ruhácskája ennek a fagolyós levendula babának. Nagyon kis kedves ajándék. És hát készíthetünk levendulás guzogányt is. Itt is a lényeg az, hogy páratlan számú levendula legyen, de ez annál szebb lesz, minél többet tudunk összerakni, mert akkor jó kis dundi lesz a buzogányunk. Most itt a lényeg, hogy ezt csak frissen vágott levendulából szabad csinálni, mert összekötjük a kiválasztott nem tudom hány szálat, páratlan számot, azt jó erősen összekötjük, és megfordítjuk, a levendula virág kerül lefelé, és erre szépen ráhajtogatjuk körkörösen ezeket a szálakat. Hát azért túlzottan sokból nem lehet, mert akkor nem tudom jól kialakítani a kört. Én 15-17-ből szoktam, ami már szépen alakul, és akkor ott is a lényeg az, hogy a szélén egyhez hozzá kötjük a vékony szallagot, itt is szintén 3 vagy 5 mm-es, főleg lila, vagy valamilyen pasztelszínű szalagot használunk, és azt is ugyanezzel a bújtatással alul felül megyünk körbe-körbe. Hát főleg az első néhány sornál nagyon kell ügyelni arra, hogy mindegyik bejusson, mert ha nem, akkor később már nem alakul ki olyan szépen az a úgy néz ki, mint egy kockás valami, amikor elkészülünk vele. Hát ez őszintén szólva elég időigényes, mert minimum egy óra hossza kell egy ilyen elkészítéséhez. De ezeket viszont nagyon jól elhelyezhető illatosítónak az autóba, és nem kell venni ezeket a műanyag illatokat. Én például azt abszolút nem szeretem, de a gyerekszobába elhelyezve is nyugtató hatást gyakorol a gyerekekre, ugyanúgy, mint a kis levendulazsák. Nekem például most a három kislány unokámnak az ágyához van kötve egy-egy levendulazsák. Most készítettem nekik babát is, meg ezt a buzogányt is, és az is el van helyezve a szobájukba. De azért itt is figyeljünk arra, hogy a gyerek nem allergiás. Főleg, ha valamelyik gyereknél többféle allergia jelentkezett már eddig, ott azért óvatosan bánjunk ezzel, hogy még ez jobban kihozza belőle. Én nekem a tapasztalatom szerint, hogyha én már elég sokszor szoktam ajándékozni levendulás dolgokat, mindig megkérdezem az ajándékozottat, hogy nem-e allergiás rá, mert egyszer jártam egy újságíróval, hogy alig, hogy kimondtam, hogy az orra alá dugtam egy esőcsigát, amiben szintén levendula volt, és pár percen belül olyan allergiás rohamot váltott ki belőle, nagyon sajnáltam utána, úgyhogy ezt nem tudom elfelejteni, ezért óvatos vagyok, ha másnak adok levendulát.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a levendula sokrétű felhasználásáról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Húsvét keddi adásunk tartalmából. Leó pápa húsvét hétfői Regina Czöli imája. A föltámadt Krisztus maga a jó és igaz hír. Hirdessük! A Szent Atya köszöntései. Közzétette 14. Leó pápa júniusi spanyolországi apostoli útjának logóját és mottóját. Vittorio Messori, a hit okainak szenvedélyes kutatója halálára. Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió főszerkesztőinek emlékezése. Leó pápa Regina Czöli imája. A föltámadt Krisztus maga jó és igaz hír. Hirdessük! A Szent Atya húsvét hétfőn délben az apostoli paróta dolgozó szobája ablakából imádkozta a Regina Czöli imát, és köszöntötte a lelkes híveket. Beszédében az üres sír tanúságáról szólt, amelyet kétféleképpen lehet értelmezni, az életet fakasztó igazság nevében, vagy a hazugság lepre alatt a halál szószólójaként. Kedves testvéreim, Krisztus feltámadt, boldog húsvétot!
Cari fratelli e sorelle, Cristo risorto, buona Pasqua!
Köszöntötte ragyogó déli napsütésben a Szent Atya a több tízezer zarándokot és hívőt. Ez a köszöntés csodálattal és örömmel telve, az egész héten elkísér majd minket. Az Úr nekünk teremtett új napját ünnepelve, a liturgia az egész teremtést ünnepli, mert belépett az üdvösség idejébe, a halál okozta reménytelenség Jézus nevében mindörökre megszűnt.
E tolta per sempre nel nome di Gesù.
A mai evangélium Máté könyvéből arra hív, hogy válaszunk annak két része közül. Az első az asszonyok találkozását mondja el a feltámadottal, míg a másik az őrökről beszél, akiket a főtanács vezetői megvesztegettek. Az asszonyok Krisztus halál feletti győzelmét hirdetik, míg az őrök azt tanúsítják, hogy mindig és minden körülmények között a halál győzedelmeskedik. Szerintük ugyanis Jézus nem támad fel, hanem a holttestét ellopták. Ugyanabból a tényből, az üres sírból kétféle értelmezés fakad. Az egyik az új és örök élet forrása, a másik a biztos és végleges halálé, értelmezte a Szent Atya. Ez a két ellentétes felfogás elgondolkodtat minket.
Questo contrasto ci fa riflettere sul valore della testimonianza cristiana.
A keresztény tanúságtétel értékéről és az emberi kommunikáció őszinteségéről. Gyakran ugyanis az igazság közvetítését elhomályosítják a mai szóhasználat szerint a hamis hírek, a fake news, vagyis a hazugságuk, a burkolt utalások és az alaptalan vádak. Ezekkel az akadályokkal szemben azonban az igazság nem marad rejtve, sőt, eleven erővel és ragyogóan jön felénk, és megvilágítja a legsűrűbb sötétséget. Ahogyan a sírhoz érkező asszonyoknak, úgy ma nekünk is azt mondja Jézus, ne féljetek, menjetek, hirdessétek. Így ő maga lesz az a jó hír, amelyet a világban tanúsítanunk kell. Az Úr húsvétja a mi húsvétünk, és az emberiség húsvétja, mert az az ember, aki értünk halt meg, maga Isten fia, aki értünk adta életét. Ahogy de feltámadott, aki mindig él és jelen van,
come il risorto, sempre vivo e presente,
megszabadítja a múltat a pusztító végtől, úgy a húsvéti hír is megváltja a sírból a jövőnket. Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, milyen fontos, hogy ez az evangélium elsősorban azokhoz jusson el, akiket a gonoszság nyom el, amely megrontja a történelmet és megzavarja a lelki ismeretet. Gondolok a háború által gyötört népekre, a hitük miatt öldözött keresztényekre, az oktatásból kizárt gyermekekre. Krisztus húsvétját szavakkal és tettekkel hirdetni azt jelenti, hogy új hangot adunk a reménynek, melyet egyébként az erőszakos emberek kezei folytanak el. Amikor ugyanis a világban meghirdetik az örömhírt, az megvilágít minden árnyékot és minden időben.
La buona novella rischiara ogni ombra in ogni tempo.
A feltámadott fényében ma különös szeretettel emlékezünk Ferenc pápára, aki éppen tavaly húsvét hétfőjén adta át lelkét az Úrnak. Miközben megemlékezünk hitéről és szeretetéről tanúskodó nagyszerű példájáról, imádkozzunk együtt a bölcsesség székéhez, Szűz Máriához, hogy egyre ragyogóbb hírvívői lehessünk az igazságnak. Zárta a tanító beszédét Leó pápa. A Szent Atya ezután elimádkozta a húsvéti időszak Mária énekét.
Regina Celi, Letare, Alleluja!
Amelynek magyar szövege így hangzik. Menjek, királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja! Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja! Amit megmondotta vala, feltámadott, alleluja! Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja! Örülj és örvende szűz Mária, alleluja! Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja! Könyörögjünk! Úristen, ki szent fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztus feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, ott kérünk, hogy az ő anyja, Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Az imádság után Leó pápa így szólt a zarándokokhoz. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves zarándokok, akik Olaszországból és a világ különböző országaiból érkeztetek. Gondolataim azokhoz szállnak, akik a világ különböző részein részt vesznek a sporta fejlődésért és a békéért nemzetközi nap alkalmából szervezett kezdeményezésekben, és megismétlen felhívásomat, hogy a sport a testvériség egyetemes nyelvével legyen a befogadás és a béke helyszíne. Köszönöm mindazoknak, akik az elmúlt napokban húsvéti üdvözletüket küldték nekem. Különösen hálás vagyok az imákért. Zárta jó kívánságait Leó pápa a déli Regina Czőli elimádkozása után. Közzétették 14. Leó pápa júniusi spanyolországi apostoli útjának logóját és mottóját. Mint ismeretes, Leó pápa ez év június 6-ától 12-ig, szombattól péntekig egy hetes látogatást tesz Spanyolországban. A most közzétett motto a János Evangélium 4. fejezetéből: emeljétek föl szemeteket. A Szent Atya spanyolországi apostoli látogatásának logója egy mozgásban lévő nyitott kör formájában jelenik meg, amelyet egymással összekapcsolódó, felfelé irányuló emberi alakok alkotnak. Ez a kompozíció a közösséget, a találkozást és a kölcsönös támogatást fejezi ki. Nem csupán arról van szó, hogy együtt legyünk, hanem arról, hogy egységben haladjunk egy közös cél felé. A logó közepén elhelyezkedő Szűz Mária a mozgalom szívét jelképezi. Gyermekét karjában tartó anyai jelenlét, amely befogadja és Isten felé irányítja a tekinteteket. Az egész nép számára az egység és a remény jele. A választott motto spanyol nyelven Alzad la mirada arra hív, hogy emeljük fel tekintetünket a mindennapi gondok fölé, hogy újra felfedezzük Isten jelenlétét, és megnyíljunk mások felé. Ez a reményre és a szemlélődésre való felhívás arra buzdít, hogy ne zárkozzunk be önmagunkba, hanem találjuk meg újra az egységet, a szépséget és a szeretetet, mint a közös élet konkrét jeleit. A tekintet felemelésének ebben a gesztusában fejeződik ki az a hozzáállás is, a Szent Atya látogatását, nyitott szívvel és készen arra, hogy együtt haladjon vele. Maga a bibliai ige Jézus szava, amellyel az apostolokhoz fordul Szichem kútjánál, miután a szamáriai asszonnyal beszélgetett, aki felismerte benne Messiást, ezért korsóját odahagyva elsietett, hogy elvigye másoknak is az örömhírt. Az Úr e szavakkal fordul a visszatért övéhez, akik ennivalót hoztak neki a városból. Ő nekik így felel: az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki küldött engem, és hogy elvégezzem művét. Ennek a megértéséhez kell a felemelt tekintet. Emeljétek föl szemeteket, és nézzétek a szántóföldeket. Megértek már az aratásra. Buzdítás ez a spanyol egyház számára, mert előbb valóban az odafönt valókat kell keresnünk, hogy aztán rátaláljunk az idelent való tennivalóinkra is. Vittorio Messori a hit okainak szenvedélyes kutatója. Meghalt egy nagy katolikus író, a hitről szóló nagy sikerű könyvek szerzője. Ismertetjük Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium, a Vatikán News és Vatikáni Rádió főszerkesztőjének megemlékezését. Elhunyt Vittorio Messori, olasz író, a hitről szóló bestsellerek, sikerkönyvek szerzője, amelyekből több millió példány kelt el, és amelyek mély nyomot hagytak az olasz és a nemzetközi kulturális életben. Néhány nap múlva, április 16-án lett volna 85 éves. Szívműködése a lombardiai Gardató partján lévő Desenzano del Garda otthonában április 3-án nagypénteken este állt le, 21 óra 45 perckor. Jézus passiójának, kényszenverésének emlékezete után, amelyet olyan nagy intellektuális őszintességgel kutatott, azt mondják, hogy Feltámadt című könyvében. Szeretett feleségét, Rozannát 4 évvel ezelőtt vesztette el, idézi fel megemlékezésében Andrea Tornielli főszerkesztő. Vittorio Messori, az észak-olaszországi Emilia-Romagna tartomány Sassuolo városában született antiklerikális családban, amelyet a háború idején Brescia környékére menekítettek, majd közvetlenül a háború után Torinóba költöztek. Az egyetemen Alessandro Galante Garrone történész irányításával szerzett diplomát politikatudományokból, az olasz egységet megteremtő történelmi folyamatról, az újjászületés jelentő Risorgimentóról írt szakdolgozatával. A hittől távol álló élete gyökeresen megváltozott 1964-ben, miután elolvasta az evangéliumokat. Mélyen megérintették azok a magvas és lényegre törő szövegek, amelyeket csaknem 2000 évvel korábban írtak, és attól a pillanattól kezdve a hit indokainak fáradt, hatatlan kutatójává tették. Beiratkozik Assisi Procivitate Christiana, a keresztény városért nevű krisztológiai intézetébe, ahol 1 évig tanul, és ahol megismeri későbbi feleségét. Torinóba visszatérve a Società Editrice Internazionale, nemzetközi könyvkiadónál kezdett dolgozni, és több újságnak, valamint folyóiratnak is ír. 1970-ben bekerül a Stampa Sera, a nagymúltú torinói napilap délutáni kiadásának a szerkesztőségébe, majd a napilap Tutto Libri, csak könyvek, hetente megjelenő kulturális mellékletének szerkesztője lesz. 12 éven át tartó kutatásának gyümölcseként 1976-ban jelent meg első, meghatározó jelentőségű esszéje, a Hipotézisek Jézusról. A könyv a názareti Jézus történelmi valóságát vizsgálja, és mindenki számára hozzáférhetővé teszi azokat a tartalmakat, amelyek általában a szakértők szűk körére korlátozódnak. Annélkül, hogy ezt akarta vagy tervezte volna, egy új, modern apologetika hitvédelmi irányzat kezdeményezőjévé vált, amelyet rendkívüli szigorra folytatott mindvégig. 1978-ban Milánóba költözik, hogy elindítsa a Paulinusok Szent Pál Társasága Jézus nevű vallási és kulturális havi folyóiratát, amelynek szerkesztőségében néhány évig dolgozik, majd külső munkatársként folytatja az együttműködést. 1982-ben teszi közzé a Fogadása halálra című művét, amelyben a marxizmus válságát tárja fel. Leginkább azonban az evangéliumok történelmi hitelessége vonzotta. Az első, Jézusnak szentelt alapvetően fontos könyvét további művek követték, amelyek rendszerbe foglalták az egész élete során szenvedélyesen folytatott kutatásait. 1987-ben jelent meg a Vizsgálódás a kereszténységről című műve, amelyben párbeszédet folytat keresztényekkel, más vallások híveivel, ateistákkal és agnosztikusokkal. 47 személlyel, akik a 20. század vitathatatlan intellektuális főszereplői voltak. További művei Szenvedett Pontius Pilátus alatt, azt mondják, Feltámadt és Hipotézisek Máriáról. De különösen egy másik könyv miatt emlékezünk rá, amely rendkívüli visszhangot váltott ki megjelenésekor. Vittorio Messori 1984-ben tette közzé Rapporto sulla fede című könyvét, magyarul Beszélgetés a hitről, miután néhány napig beszélgetés folytatott József Ratzinger bíborossal, aki éppen a Bressanonei szemináriumban töltötte nyári pihenését. Ebben a művében bemutatja a nagyközönségnek annak a bíborosnak a gondolatait, akit második János Pál néhány évvel korábban a hittani kongregáció élére hívott, és aki figyelmeztet bizonyos progresszív eszmevilágok ideológiai elhajlására. A pápák és leendő pápák által nagyra becsült szerzőnek 1994-ben felajánlották, hogy készítsen interjút második János Pál pápával. Ebből született meg az Átlépni a remény küszöbén című könyv, amelyben a pápa Vittorio Messori 35 kérdésére válaszol. a 150 évvel ezelőtt alapított Corriere della Sera, esti kurír, napilap munkatársaként őt választották ki arra, hogy vezércikkben közölje Karol Wojtyla pápának a 2000-es évek elején hozott döntését. A betegség előrehaladása ellenére sem mond le Péteri szolgálatáról, a pápaságról. Érdeklődésének középpontjában egész életében a hit hirdetése, a hit okai, indítékai, valamint az evangéliumok történelmi hitelességét alátámasztó érvek álltak. Megtérését megelőző élete és a kérigma az evangélium hirdetésének erőtérbe helyezése következtében Vittorio Messorit soha nem érdekelték különösebben az erkölcsi kérdések. Szerette ismételgetni mondását, miszerint a hit szöge nélkül az erkölcs fogasa nem rögződhet. Ezzel azt akarta hangsúlyozni, hogy a mai szekularizált környezetben mindenekelőtt alapvetően fontos, hogy hirdessük Krisztus halálát és feltámadását, hogy tanúságot tegyünk a hit lényegéről. A lurdi jelenések és csodák nagy kutatójaként az utóbbi években még inkább elmélyült Mária tisztelete, és jelentős erőfeszítéseket tett, személyes erőforrásait is felhasználva a Madonna dell'Ulivo kápona létrehozásában a Maguzzanói Bent és apátságot körülvevő történelmi olajfa ültetvény közepén, a Gardató közelében, ahol jelenleg az isteni gondviselés szegény szolgáló kongregáció tagjai élnek. Mélyen megérintő, vonja le végkövetkeztetéseit Vittorio Messoriról szóló megemlékezésében Andrea Tornielli, a Vatikán News főszerkesztője, hogy egy író, aki minden erejét Jézus alakjának rekonstruálására fordította, éppen azon a napon hunyt el, amikor a hívek az egész világon a názareti Jézus Golgotán elszenvedett halálára emlékeznek. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, húsvét keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
napverse.
Devecseri Gábor, őszi barackvirág. Őszi barackvirág, püspök színű szirma, mintha álmaimra szent beszédet írna. Földi szent beszédet, eget nem hazudva, sem égre, sem földre, csak azt mondva újra szép kenetes hangon, hogy ami van, az van. Legyek áhítatos minden pillanatban, tiszteljem a létet, élvezzem a szépet, érezzek már minden szóban szent beszédet, s az eső zajában, s a fűben, s a fában, madarak tavaszi barbárimájában, és az ő ünnepi sziromlilájában.
Devecseri Gábor őszi barackvirág című versét Jakó Beáta mondta el. Devecseri Gábor 1917-ben született Budapesten, tanulmányait is ott végezte, református gimnáziumban érettségizett, csoda gyerekként indult. 15 éves volt, amikor első Karinti Gáborral közös kötete Somlyó Zoltán előszavával megjelent. 38-ban lefordította és Kerényi Károly bevezetésével jelentette meg Catullus összes verseit. 39-ben diplomázott a Pázmány Péter Tudományegyetem görög-latin szakán, miközben már a nyugat harmadik nemzedékéhez tartozónak számított a nyugatban és a szép szóban megjelent verseivel. 41-ben doktorált, disszertációja címe a művészi tudatosság Kalimakhosz költészetében volt. 42-ben tanári diplomát szerzett. 42-től 45-ig a Baumgarten könyvtár könyvtárosa volt. Egymás után jelentek meg Plautus, Platon, Hérodotosz fordításai. 45-ben publikálta az Élők asztalányi című eszékötetét és az Állatkerti útmutató című gyermekek számára írt szellemes és eredeti verses kötetét. 45 után a Budapesti Tudományegyetem görög tanszékén irodalomtörténetet, a Színművészeti Akadémián művészettörténetet tanított. A sztálinista diktatúra kiteljesedése során belépett a Magyar Kommunista Pártba, és egyik vezér alakja lett az új Révai József és Horváth Márton irányította irodalompolitikának. 48 és 54 között őrnagyi rangban irodalmat oktatott a Magyar Néphadsereg Tiszti Akadémiáján. Rendkívüli formaérzéke révén bármit képes volt megverselni. Ő készítette el az Odüsszeia és az Iliász korszerű magyar fordítását. Lefordította a homéroszi himnuszokat, sőt a homéroszi kor valamennyi fennmaradt emlékét is. Munkáját 53-ban Kossuth díjjal jutalmazták. 56-ban személyesen és műveivel is szerepelt a forradalomban. 56 után költeményekből, műhelytanulmányokból, útirajzokból, önéletrajzi jellegű írásokból élt. Drámát írt Odüsszeuszról és kiteljesítette a Catullus fordítások sorát. A perzsa irodalom kedvéért ezt a nyelvet is elsajátította. Devecseri Gábor 1971-ben halt meg Budapesten.
A nap imája.
Én, Uram, én, igaz Istenem, aki téged nem ismer, az nem is szeret. Milyen nagy igazság ez? Jaj, nekem azonban, jaj, nekem, Uram, hányan vannak, akik nem akarnak téged ismerni? Félelmetes dolog a halál órája. Azonban, jaj, én teremtőm, milyen rettenetes lesz az a nap, amelyen a te büntető igazságosságod fog megnyilvánulni. Sokszor elgondolom, Krisztusom, milyen kedvesek, édesek a te szemeid annak, aki téged szeret, és olyan koromidőn te szeretettel tekintesz rá. Meg vagyok róla győződve, hogy az olyan léleknek, amely egészen a tiéd, egyetlen olyan édes tekintet, bőséges jutalom, hosszú éveken át tartó szolgálataiért.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról